Hölgyeim és uraim, a vendégem Balázs János zongora művész. Szia János!
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat!
És hát a témánk az a Cifra Fesztivál jövő évi programja, illetve programjai lesznek, hiszen februártól indulnak a különböző rendezvények, de előtte János, még azt gondoltam, hogy megkérdezem tőled, én most jöttem be az utcáról, és hát rettenetesen hideg van, és arra gondoltam, hogy úristen, egy zongora művésznek milyen lehet vajon a kesztyűje? Vannak ilyen speciális, különleges kézrevalók? Nem tudom, a Stanway nem gyárt valamit?
Vannak speciális kesztyűk, és a zongoraművészek zöme használja is. Én kifejezetten utálom, hogyha bármi a kezemen van, hozzáér. Tehát én, ez nagyon furcsa, de nem veszem fel, és lehet mondjuk hidegben is inkább zsebre dugom.
Tényleg?
De egyszerűen nem szeretem. Az egyetlen egy dolog, amit meg kellett szoknom a kezemen, az a jegygyűrű. De az is nagyon sok időbe tellett, mert nem tudom, szeretem a naturális, és szeretem érezni az ujjaimat, a kezemet, és nem szeretem, hogy bármikor is el van fedve. Úgyhogy maradok a jó kabát zsebbedugós kézmelegítésnél.
És ez szabad egy zongora művésznek kesztyű nélkül járni kellni?
Nem igazán szokott érdekelni, hogy mit szólnak ehhez, de gondolom őszintén, hogyha végén a koncert jó, és tudok örömet szerezni, akkor teljesen mindegy. Tulajdonképpen ez inkább ízületi kérdés, hogy bírja a hideget, a meleget, akár a melegtől is lehet probléma, meg a hidegtől is. Nekem, hála Istennek, ilyen problémám sosem volt. Tehát, ugye a kéz, mint olyan, az egy nagyon érdekes és nehezen biztosítható művészeti eszköz, a szó legnevesebb értelmében.
De fordult, tehát mentél ezzel biztosítókhoz, hogy hello, akkor
igen,
azért ez egy fontos
igen
dolog lenne?
Aha. Igen.
És vakarták a fejüket?
Konkrétan nincs olyan termékük, vagy olyan termékajánlatuk jelen pillanatban, amiket láttam, és ajánlottak, hogy a 100%-ban lefedni a problémát. Tehát ugye itt a legkisebb probléma is akár egy vajas kenyérnél történt új elvágás, ami az átlag embernek semmi problémát nem jelent, mert átesz egy raktapaszt, 3 nap múlva jó, de ha ez koncert előtt történik, akkor még nem tehetek rá raktapaszt, mert különben az ugye, akkor nem tudom úgy megérinteni a billentyűket. Tehát ilyen szempontból vigyázni kellene, de az én metódusom az, hogy egyáltalán nem vigyázom, de azért nem játszom a szerencsével természetesen, tehát nem megyek el síelni, baseball meccse sem, meg kosárlabda meccse sem, de ugyanúgy főzök, sütök, és megemelem
Hát pedig a konyhánál nincs veszélyesebb, azt azért tudjuk. Te János, egyébként vicc nélkül, hát mi a helyzet? Hát biztos, hogy nemzetközileg azért vannak erre társaságok. Hát itt vagyunk a foci VB árnyékában, ahol tudjuk ugye, hogy mindenkinek a, nem tudom, a kislábúja is hát csiliárdokra van biztosítva, és akkor neked ezt nem tudták megoldani.
Nagyon jól rátapintottál a lényegre. Nemzetközi biztosító lenne, de azok olyan összegeket kérnek, amelyeket földi halandóként, de még szponzornak is nagyon nehéz kifizetni. Úgyhogy eddig az elmúlt, hogyha mondjuk azt számítjuk, hogy 16 éves korom óta játszom a zenei életben, akkor 18 éve benne vagyok a szakmában. Amit be kellett volna eddig fizetni, mert hogy nem történt semmi, az már bőven elég lenne ahhoz, hogy maga a biztosítás megtérüljön. Tehát ez egy érdekes dolog. Egész életemben jobban bíztam a jó Istenben, mint a biztosítókban.
Hát, sokan vagyunk ezzel így, na jó, hát maradjunk ebbe. Jó, akkor tényleg térjünk át a Cifra Fesztiválra, és legelőször, mielőtt ráfordulnánk a programokra, én azt hallottam, hogy lesznek különböző díjak, és hogy tulajdonképpen egyének, nem csak szakmai szervezetek is jelölhetnek erre. Hogy működik ez pontosan?
Rendkívül fontos számunkra a Cifra György Fesztiválon a fiatal tehetségek elismerése, és az a gondolatiság, amit a Cifra György is képviselt annak idején. Tehát, hogy a fiatalokat elég komplex módon kezeljük, támogassuk. Ugye mesterkurzusokkal, koncertlehetőségekkel, díjakkal, mentorprogramokkal. És ugye most, ami aktuális, az a díjak, a Cifra György Fesztivál díjai, amelyek ugye minden évben átadásra kerülnek, és most már nagyon nagy presztízsnek örvendelek, hiszen a díjazottjaink az elmúlt években bebizonyították, hogy óriási nagy versenyeket nyernek ezután, és nagyon nagy löket nekik ez a díj, ez az elismerés. Ugye több kategóriát is díjazunk. Van az ifjú tehetségdíj, ami 18 éves korig várja jelöléseket, illetve a tehetségdíj, amely 18-tól 30 éves korig, és van egy életműdíj kategória, ami ugye
egy nyilván idősebb művészeknek.
Az idősebb művészek, és nem csak zeneművészek, hanem a tanárok, és még ezen felül a kulturális szakemberek.
Aha.
Mert ugye szerettük volna egy kicsit a reflektorfényt a fiatal tehetségek mellett, és a legismertebb művészek mellett azokra vetíteni, akik a háttérben dolgoznak, akiknek a nevét sosem tudjuk, de ahhoz, hogy egy koncert létrejöjjön, ahhoz, hogy egy program megvalósuljon, és a művész felmenjen a színpadra, ahhoz nagyon sok ember munkája kell. Úgyhogy komplex módon próbáljuk meg ezt díjazni, és január 20-ig várjuk is a jelöléseket a Cifra Fesztivál honlapján, minden információ megtalálható, hiszen valóban szervezetek is, de egyének is bárki jelölhet, és egy elég rangos szakmai kuratórium, grémium dönt minden évben, hogy kik azok a 2-3 díjazott, akik minden évben elnyerhetik ezt a rangos kitüntetést, amely ugye egyben jár egy nagyon szép magas összegű pénzjutalommal, egy erkölcsi jelentőséggel, és azzal, hogy a Cifra Fesztivál onnantól kezdve koncertekkel is megajándékozza a díjazottakat. Az elmúlt egy évben, amikor az emlékévet ünnepeltük, Cifra György emlékévet, akkor minden díjazottunknak több külföldi lehetőséget is tudtunk biztosítani, hogy fellépjen. És azt hiszem, hogy ez egy különleges és nagyon fontos dolog, hiszen a pénzjutalom az segítheti esetleg a hangszervásárlást, vagy a külföldi tanulmányokat, az erkölcsi elismerés az a magyarországi vérkeringésre való bejutást. De a nemzetközi porondra való kilépés az a legnehezebb része tulajdonképpen a karriernek, és ami partnereink abban a pillanatban, hogy felvetetlen elfogadták, hogy ne csak a nagyon ismert magyar és külföldi művészeket mutassuk be a világ pódiumain, hanem azokat is, akiknek a neve még nem cseng olyan jól, de a tartalma, a zeneművészeti előadásmódjuk, azok abszolút felveszik a versenyt a legnagyobbakkal.
János, az jutott eszembe, hogy megkérdezem tőled, fiatal tehetség föllép külföldön, számít valamit az, hogy ő magyar? Számít az impresszárióknak, a menedzsereknek, mégiscsak Bartók, mégiscsak Cifra? Van ebbe valami, vagy gyakorlatilag csak azt nézik, hogy ki mennyire tehetséges, mennyire ügyes, és teljesen mindegy, hogy honnan jött?
Azt hiszem, hogy azért mindig van jelentőség, hogy ki honnan jön, mert akarva akaratlan is az embernek ez egy fontos kérdés, és akár már a névből, amikor meglátjuk, kiderülhet, hogyha valaki mondjuk valamilyen speciális névvel rendelkezik, amit tudjuk, hogy honnan származhat, de ettől függetlenül az ország kultúrája az mindig megadja azért a művészeti életben az alaprangot, vagy az alaphangot. Nekünk magyaroknak óriási büszkeségünk lehet az, hogy bárhova megyünk a világ kulturális életébe, koncerttermébe, fesztiváljaira, a magyarokat nagyon-nagyon elismerik, és Liszt Ferenctől kezdve 20. század nagy zeneszerzőjén és előadóművészén át mindenkit ismernek, és a mai napig is vannak egy jó páran, akik egyértelműen ezt az örökséget képviselik, és jelen pillanatban is a világ élvonalába tartoznak. Úgyhogy igen, van, és jó érzés magyarnak lenni a kulturális életben, bárhova is jussak és vessen engem az élet. Ezt tudom mondani Kolumbiától, Kínáig, Vietnámtól, természetesen Európa legnagyobb városaig, országaig.
Hát nagyon jó ezt hallani. Na jó, akkor február 26-án kezdtek, ugye, és hát ha már itt a világot említettük, akkor lesz egy olasz vendéged is, Sandro de Palma, hát az ő nevéből azt hiszem, hogy erre rá is lehet jönni,
igen,
hogy ő olasz, és hogy Párizs aranykorát fogjátok visszahozni a Zeneakadémián.
Igen. Igen. Ugye Párizs egyrészt azt hiszem minden embernek egy fontos város a világ térképén, és a kulturális életben pedig a romantika az a leginkább köthető, hiszen a legnagyobb zeneszerzők, zeneművészek Párizsban éltek a 1800-as években, de egyébként képzőművészek is, meg írók és költők, tehát sorolhatnám. De azért Párizs aranykora a címe, mert ez a három szerző, akitől fogunk játszani, egyébként ugye a Bodafoki Doknányi zenekar lesz a vendégünk Hollerung Gábor,
igen,
és a két zongorás versenyünket az olasz partneremmel fogjuk majd játszani. Tehát ez a három zeneszerző, Saint-Saëns, Bizet és César Franck, ők mind-mind Párizsban éltek, alkottak, és ebben a korszakban keletkeztek ezek a darabok. A Bizet C-dur szimfóniája az egy zenekari mű, ami a legkevésbé ismert mű, viszont ugye Bizet mindenki csak a Carment ismeri, bár bőven elég lett volna, ha csak azt így írja meg, mert a világ legnépszerűbb operája,
igen,
és mindenki fütyüli, és rendkívül furcsa dolog, hogy az egyik legfranciább, francia ikletettségű zeneszerző írja meg a legspanyolabb operát a világon. De szimfóniát is nagyon-nagyon nagy átérésed fog
Jó, de hát
tenni.
Bramszal is így vagyunk, csak fordítva, ugye a magyar táncok hiába itt
Hát,
az a legismertebb magyar mű nemzetközileg bizonyos
pontosan.
szempontból.
Pontosan, úgyhogy sokat köszönhetünk Brahmsnak is. A Saint-Saëns verseny, az állatok farsangja, az pedig egy nagyon-nagyon érdekes, különleges dolog, mű. Már csak azért is, mert ugye a romantikában nagyon fontos volt az, hogy a hangokkal ne csak, hogy is mondjam, érzelmeket váltsunk ki, hanem konkrét programzenét, és ugye itt állatokról lesz majd szó, az oroszlánról, a hattyúról, és még sorolhatnám, hogyan lehet ezeket tulajdonképpen zenével megvalósítani, és itt szimfonikus zenekar is, kettő zongora is szerepel a leírásban, a kiírásban, és ezért a partnerem lesz az olasz ragyogó zongoraművész, akivel ezt elő fogjuk adni, és hogy ha még ez nem lenne elég, arra gondoltam, hogy azért a közönségnek nagyon-nagyon jól tud az jönni, hogyha kap egy kis verbális segítséget a darabokhoz. Így megkértem Lackfi János költőt, fantasztikus művészt, hogy minden egyes állathoz, ami szerepel az állatok farsangjában, egy rövid, félperces, maximum egyperces verset, kis költeményt osszon meg velünk sajátot. És így ezek után következnek majd a zenei tételek. Tehát azt hiszem, hogy itt a művészetek találkozása lesz majd egyben. Egy régi, majdnem 200 évvel ezelőtt íródott mű, és egy új szerző, egy ma élő költő alkotással találkozik, és hát nyilvánvalóan az élő zenével, hiszen ugye interpretálni is ott fogjuk a helyben, hiába egy régi leírt darabról van szó, az előadásmód az 2023-as érzésű lesz. És aztán még következik egy César Franck mű, ami szintén nagyon, nagyon különleges és nagyon egyedi, szimfonikus variációk, és ez Cifra Györgynek volt az egyik legkedvesebb műsorszáma, amit a karmester fiával talán a legtöbbször adtak elő a nagyvilágban.
Ez lesz tehát február 26-án, 7:30-kor a Zeneakadémián, és akkor nem sokkal ezután márciusban, mindjárt itt a március, drukkoljunk, tehát március 5-én vasárnap a Magyar Zeneházában hát lesz egy különleges, nem is tudom minek hívjam ezt, az a cím, hogy Zene és Tudomány találkozása, és professzor Frany Tamással fogsz te, hát nem tudom, beszélgetni, előadni. Én őszintén szólva ezt úgy képzelem, hogy a professzor úr az elektródákat rak a te fejedre, lévén, hogy ő agykutató, azt elfelejtettem mondani, te zenélsz, és akkor ilyen különböző kivetítőkön megjelenik, hogy mi zajlódik le a te agyadban, nem tudom, így lesz-e.
Ezt hogyha szeretné, sem engedném, mert pontosan a titok a lényeg az egészben, a zeneművészetben, de ugye Frany Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, jelenlegi elnöke és világhírű agykutató előadását mindig öröm, és mindig valami egészen katartikus élmény végighallgatni.
Igen.
Nagyon ritkán tart előadást, és ugye azt, ami a Brain Prize-t, ami az agykutatók Nobel-díja, azt egyébként még Frany Tamáson kívül két magyarral együtt kapták meg, annak amiért megkapták ezt a kitüntetést, annak a tartalmát fogja tulajdonképpen professzor úr egy kivetítéssel egybekötve demonstrálni szavakkal, amely nyilvánvalóan összefügg majd a zenében lévő improvizációval, a gondolatokkal, a memóriával, azzal az elképzeléssel, hogy ugye mi is történik minden egyes pillanatban az agyunkban. Nagyon érdekes, mert ugye a zene, a sportok is nagyon sok dolgot tudnak megmozgatni, de egy egyszerű beszélgetés, amit mi most csinálunk, tehát ezt valahogy elmondani, hogy mi zajlik egy agyban, az egy nagyon különleges és egyedi dolog tud lenni, hiszen professzor úr nem csak arról híres, hogy a világ legnagyobb agykutatója, hanem arról is, hogy olyan hangot tud találni a közönséggel, hogy ezt az egyébként rendkívül bonyolult szakmát, mint az agykutatás, mindenki megérti, és mint ahogy Kodály tette azt a zene mindenki, és tényleg nem feltétlenül kell ahhoz zeneakadémiát végezni, hogy megértsük a zenét, ez ugyanígy van ebben az előadásban is, és mindezek után természetesen én fogom demonstrálni azt, amit professzor úr elmondott, hiszen ugye az improvizáció, mint olyan a zenében egy nagyon érdekes és nagyon különleges, kicsit megfoghatatlan jelenség, megpróbálja ezzel az előadással mégiscsak megfogni és elmondani, mi is zajlik le, és utána például majd lesz olyan, hogy kérek három vagy négy hangot a közönségtől, én helyben arra három-négy hangra improvizálni fogok. Akár még stílusokat is kérek majd, hogy Mozart vagy Beethoven vagy Bartók stílusában, és ugye tulajdonképpen így ki tud alakulni egy nagyon érdekes, egy érdekes közeg, maga az improvizáció, az alkotnak a hatalma, ami ugye az előadó művészt teljes mértékben beszippantja, és hogyha még ez nem volna elég, akkor a végére arra gondoltunk, hogy professzor azon kevés agykutatók közé tartozik, akik rendkívül jól klarinétoznak, és együtt is fogunk majd egy kicsit örömzenélni, demonstrálva, hogy az agykutatói munka mellett mennyire fontos a kultúra. Sajnos ezt visszafelé magamról nem mondhatom el, mert még nem mi jut el az agykutatás.
Nem vagy olyan jó agykutató, János.
Még úgy tűnik, hogy nem.
Van még hova fejlődnöd.
Igen. És lesz már még egy meglepetés vendég is a végén ennek az előadásnak. És hát ugye nagyon fontos megemlíteni a Magyar Zeneházát, ami az egyik legújabb és legkülönlegesebb koncerttel most Magyarországnak, de a világon is a csodájára járnak. Úgyhogy egy ilyen programot, amely tulajdonképpen a jövőt kutatja és a különlegest keresi, nem is találtunk volna jobb helyet.
És ez lesz tehát akkor március 5-én, vasárnap, és akkor ugrunk egy hónapot, április 14-re, és egy kicsit a térben is, Budára, a Momkult Színház termébe, ahol egy bárest lesz, Hodges Band és Sárközi Lajos. Mit kell tudni erről a koncertről? Hogyan kapcsolódik ez a cifra életműhöz?
De nagyon-nagyon szorosan, ugye ezt sokan tudják, de lehet, hogy sokan nem, hogy Cifra György bárzongoristaként tevékenykedett nagyon-nagyon sokáig az 56-os évek előtt Magyarországon. Egyrészt azért, mert rendkívüli tehetsége volt az improvizáláshoz, és mindent tudott játszani, a magyar nótától a sanzontól kezdve Beethoven zongoriversenyekig. Másrészt ugye az akkori rendszer nagyon nehezen emésztette meg az ő Lajstrom listáját, így nehéz volt eljutni a Zeneakadémia pódiumáig. És ebben a korszakban, ahol a Mezei Mária énekel, Cifra György zongorázott, tehát olyan előadó művészek voltak a bárokban, ez egy aranykor volt, tehát hogyha az előbb beszéltünk Párizs aranykoráról, akkor talán az Budapest aranykora volt a bárokban, és ezt a hangulatot, ennek a kornak a zenéjét szeretnénk megeleveníteni ezen a koncerten. Ugye nagyon fontos, hogy mi fesztiválunk egy előadóhoz kapcsolódik, az ő életéhez és az ő zenei örökségéhez. Így ez nagyon tág, ezért is szeretem ezt a hogy is mondjam, sziporkázást, hiszen a legnagyobb és legfontosabb bécsi klasszikus Mozart, Beethoven, Haydn szonáták mellett megfér egymás mellett egy bárest, ahol majd a Hodges Bandet hallhatjuk, akik játszanak majd a 20-as, 30-as, 40-es, 50-es évek slágereiből, és Sárközi Lajos és Cigány zenekara, akik szintén ebből a korszakból játszanak, csak egy kicsit másképp, ahogy hallhatták azt a fogadókban, akár Liszt Ferenc, vagy akár Brahms, aki már szóba került, és természetesen ugye, amiért a 20. század második felében a világ bármelyik pontjáról idejöttek, hiszen a magyar cigány zene az teljesen unikális. Manapság sajnos nagyon kevés a képviselője, nem feltétlenül egy mai divatos munkaprimásnak lenni, sajnos igény nincs rá, pedig hungarikum, ezért is tartom fontosnak, hogy a Cifra Fesztivál megszólaljon egy cigány zenekar is, hiszen ugye tudjuk jól, hogy Cifra György származását illetően, és nyilván a művészetében is nagyon-nagyon erősek ezek a szálak.
Hát bizony a régi szép idők, amikor ugye Yehudi Menuhin lement a Mátyás pincébe meghallgatni a fantasztikus prímásokat. János, én nagyon köszönöm, hogy itt voltál, akkor tulajdonképpen összefoglalom három stílus, három helyszín, három koncert, tehát február 26-án mondhatjuk, hogy klasszikus, Párizs aranykora, ez lesz a Zeneakadémián, akkor lesz egy hát koncert és előadás a Magyar Zeneházában március 5-én professzor Frany Tamással, és akkor április 14-én lesz a lazítás, hogy úgy mondjuk a Hodges Bandel és Sárközi Lajosékkal. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, Balázs Jánossal, a Cifra Fesztivál művészeti vezetőjével, zongora művésszel beszélgettem, és hát, hogyha addig nem beszélnénk, akkor nagyon boldog ünnepeket, nagyon boldog karácsonyt és új évet kívánok neked.
Köszönöm szépen a beszélgetést, én is mindenkinek kívánok boldog karácsonyt, és hát jövőre egy szebb új évet, és mindenkit várunk szeretettel a Cifra Fesztivál programjaira.
Így legyen. Köszönöm, hogy itt voltál, szervusz.
Köszönöm, szervusz, szervusz.